Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatóság! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a 90.9 Jazzin, március 31-én, kedden 4:10 előtt, egy perccel. Otthonról Kántor Endre.
A stúdióból pedig Gede Balázs.
Így van, 0630 20 10 909 az SMS, Viber és WhatsApp számunk, ide jöhetnek az észrevételek, információk, amit küldtetek is az oktogonról, méghozzá azt, hogy sziasztok, oktogonon elszálltak a lámpák, van két forgalomirányító rendőr, de csak a part széléről számolják az autókat, nem irányítanak semmit. Remélem hallja valamelyik felettesük, hogy folyamatos baleset veszély mellett csak a botocskájukkal játszanak egy olyan helyen, ahol működő lámpák mellett is sűrűn van baleset, és küldött is egy fotót az ácsorgó rendőrökről a kedves hallgatónk. Aztán egy laptopot szeretne felajánlani Tuareg, kérdezi, hogy hol lehet felajánlani használaton kívüli laptopokat, biztos sok helyen lenne rá igény, neki van éppen egy felesleges, jelenleg tartalékként, de szívesen felajánlaná. Hát ezt nem tudom.
Ez nagyon kedves, így
nagyon
van.
Nagyon kedves. Hát nézd, azt tudjuk csinálni, hogyha valaki meg jelentkezik, hogy neki meg kéne egy, akkor valahogy összehozzuk. Nem tudom, hogy lehet ezt
össze. Igen, az új helyzet új megoldásra.
Igen.
Ez a felkínálom.
Népgazdasági hasznosításra. Így is van. Na, viszont most, és akkor egy kicsit a múltba révettünk, most még messze megyünk a múltban.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Itt van velünk a vonalban Katona Csaba történész, állandó szakértője ennek a rovatnak. Szervusz Csaba, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt!
Figyelj csak, mielőtt belemegyünk a 150 éve nyitott auguszt cukrászdába, engedd meg, hogy saját magam döngöljem földbe saját magam, mert teljesen összekevertem az auguszt családot és az auguszt családot T nélkül, hiszen az auguszt család az, akinek például egyik tagja Antal, tolnai postamester volt, meg főbíró, és ők, nekik van ugye házuk Szekszárdon, ahol egyébként Ferenc is vendégeskedett, és nem azonosak az Auguszt dinasztiával, akik azonban cukrászok.
Nagyon-nagyon nem azonosak, és ha már szóba jöttek az augusztok, akkor azért rejtsünk róluk is szót itt csuklóból. Ugye van nekem egy kedvenc hősnőm, Slachtertelk, a soproni polgárleány, aki annó domini naplót írta 1830-as években, meg 1840-es években, és neki az élete egyik nagy szerelme volt Auguszt Antal.
Na.
Úgyhogy folyamatosan tóniként emlegeti a naplóba, semmi nem történt köztük természetesen. Slachtertelkának az is megadatott, hogy Liszt Ferenc előzenekara volt úgymond Sopronban, tehát ő zongorázott előtte, és a mester ahelyett, hogy a kesztyűjét, ahogy szokta a koncertjé végén, a hölgyek közé dobta volna, mondjuk úgy, hogy a grupik közé dobta volna, hogy széttépjék, Etelkának nyújtotta. És ugye ráadásul Liszt meg Auguszt még jó barátok is voltak, csak hogy leszakadjunk Augustról és áttérjünk az Augustokra, azért akkor egy anekdotát még hagyd mondjak róla. Az a lényeg, hogy egy aulikus figura 1849 után. És az anekdota szerint megkapja azt a feladatot, hogy szervezze meg 1852-ben, vagy 53-ban Ferenc József pest-budai látogatását, és elmegy szívbéli jó barátja az Ötös Józsefhez, akivel ugyan jó barátok, de politikailag teljesen más képviselnek. És elmondja neki, hogy hát meg kéne szervezni ő felsége fogadását, de úgy, hogy ne kerüljön sok pénzbe, lepje meg a népet, és okozzon a meglepetést ő felségének. És Ötös mondja neki, hogy ne haragudj, én a királyoddal nem foglalkozom, de várjál, csak a Lánchídnál jön a király, mondja, hogy igen. Akkor azt mondja, az egyik oroszlánra akasztos föl magadat, a másikra Protmann rendőrfőnököt, ő felségét meglepi, a népnek örömet okoz, és nem kerül sok pénzbe.
Jaj, de jó, hát pont arról beszélgettünk korábban, hogy hogyan lehetne a pénzügypolitikát teljesen átalakítani Magyarországon. micsoda ötleteket ad nekünk a történelem.
Hát Báró Összes József, mint nemzetgazdai ilyen szempontból azt gondolom, hogy mondjuk úgy, hogy értelmezhető tanácsot adott, de hát ez egy más kérdés. Ez egy anekdota egyébként, fene se tudja, hogy így történt-e, ezt Degré Alajos rögzítette a naplójába emlékezetem szerint. De hát tegyünk hozzá az August családhoz egy tévedés, mert mégsem valóban ugyanarról beszélünk, de hát a szexádilok ápatrióta megszólalt, ha jól értelmeztem.
Igen, igen, sajnálatosan így történt. Elrévettem a múltba. Na de akkor beszéljünk arról, hogy a Fény utcai August cukrászdának most volt ugye az alapításának 150. évfordulója.
Így van, és ami miatt azt gondoltam, hogy érdemes erről szót ejteni, az az, hogy hát a magyarországi polgári fejlődés, azt fogalmazunk úgy, hogy többször is fogyatkozás szenvedett, és hát nagy kincsnek számít, ha egy ilyen tradicionális üzlettel találkozhatunk, hogy ugye 5. generáció óta tényleg most már 150 éve művelik ezt a cukrát, ezt a szakmát az August család leszármazottai. És hát nem mindig itt volt a cukrászda, tehát itt a 20. század derekától működik, de hát akkor menjünk vissza az elejéhez, valóban 1870-hez köthető ennek a cukrászdának az alapítása. Amit biztosan lehet tudni erről az egészről, hogy az alapítóját úgy hívták, hogy August Elek, aki a Felföldön született Hont vármegyében Inám településen 1836-ban. És ez egy kis falu. Nagyjából annyit lehetett tudni, hogy az édesapját szintén August Eleknek hívják, aki kántor tanító volt ebben a 600 fős faluban, és egyébként pedig Sziléziából, Vágstadtból vándorolt ide be, de már Magyarországon vett feleségül a bizonyos Szemetke Apollónia nevű hölgyet, és ebből a házasságból született az ifjabb August Elek, mostantól
maradjon. Bocsánat, Csaba, még egyszer, igen? Hogy hívták a hölgyet?
Szemetke Apollónia.
Igen, klassz.
Csodálatos dolgok ezek, ugye? Na hát, kérem szépen, innen születik meg a Visszaga August Elek, és Balassagyarmatra kerül, tehát ugye Nógrád begyénbe megy át Honból, és egy bizonyos Mentzel Nepomuki János cukrászatában lesz inas, és onnan szabadul fel 1852-ben. Tehát úgymond elindulhat önállóan. Na most, annak rendje és módja szerint, ahogy az lenni szokott ebben az időben, vándorlással tölt egy 5-6 évet, hiszen ugye ezt előírják az akkori törvények, meg egyáltalán a szokások is, hogy pontosan merre vándorolt, azt a jó Isten se tudja megmondani. Sajnos tudni kell, hogy a családi iratok elég komoly veszteséget szenvedtek, már olyan értelemben, hogy 1944-45-ben Budapest-Osztrománnál rengeteg irat elpusztult, mert sajnálatos módon az August család akkori vezetőjének Józsefnek a lakása is elpusztult, és hát az iratok is sajnálatos módon. De eltűntek, és volt levéltárosnak semmi nem tud jobban fájni egyébként, mint amikor egy irat eltűnik. Na azért van pár dolog, ami igen, de ez nagyon. Ilyen értelemben sajnos ezt nem tudjuk, hogy pontosan merre járt. Egy-két információ van, 1855-ben például tudjuk, hogy Kecskeméten volt, 1859-ben Temesváron, de pontosan nem lehet követni az útját. De ne is azzal foglalkozunk, amit nem tudunk követni, hanem foglalkozunk azzal, amit tudunk követni. Mert hát egy idő után ugye megjelenik az új iparrendtartás, nevezetesen 1860-ban, időnkben éppen előző évi iparrendtartás. És ennek a lényege az, hogy immáron a iparszabadság jegyében fogadt jogszabály által megállapított rendszerben a cukrászipar űzéséhez engedély már nem kellett, be kellett csak jelenteni. És August Elek ezzel a lehetőséggel. 1869-ben bejelenti a budai városi tanácsnak, ugye még önálló város Buda, tehát 1873 előtt vagyunk, hogy a Tabánban a mostani Attila ott eső részem, nagyjából a jelenlegi Dózsa téren, ott ő nyitna egy kis cukrászdát, és ezt az engedélyt valamikor 69. szeptemberében megadják neki, amit tehát bizonyosnak mondható, hogy a következő évben megnyitja a cukrászdáját, nem tudjuk pontosan, hogy mikor, de dolgozni kezd. Tehát ott vagyunk a Tabánban, ugye még nem a Fény utcánál, ahol ott el szoktunk sétálni a piac mellett. És innentől kezdve indul ez a családi vállalkozás. Arról nem szólva, hogy hát ebben az évben még egy jeles dolog történt August Elekkel, nevezetesen megnősült. Feleségül vett Rebek Erzsébetet, és innentől kezdve aztán házas emberként, immár cukrászként működteti a cukrászdát, ami többször költözik. Ami többször költözik, mert a Tabánon belül hol ide, hol oda helyezik a céget, tehát nincs még egy fix helye. Ami azonban sajnálatos, hogy 1881-ben, tehát 11 évvel ezt követően megnyitotta a cukrászdáját, elhunyt. És át kellett, hogy vegye az özvegy az irányítást. Viszont addigra már születtek gyermekek a házasságból. Rögtön az első gyermek még 1871-ben, tehát rögtön a házasságot követő évben. Ez a kislány azonban sajnos alig egy hónaposan meghalt. Hívták szegényt, hogy Anna, nem adott neki ugye hosszú élet. Viszont született utána egy másik leány, 1873-ban Mária, és 1875-ben József, majd 1877-ben Elek, tehát három további gyermek. Érdekes egyébként, hogy a családi emlékezet azt őrzi August Elekről, 1881-ben elhunyt August Elekről, hogy Habsburg ellenes nézeteket vallott, és büszkén jár zsinóros magyar ruhába, amit ugye hőszövetünk a Sziléziaivák státi származásával, akkor mondjuk úgy, hogy egy jós lefolyású integrációról beszélhetünk, és nincs is ezzel gond, mert ebben az időben ez elég rendesen így működött. És innentől kezdve jó ideig az özvegy, August Elekné működteti a céget, hiszen meg kell várnia, ugye, amíg a fiai át tudják venni, vagy legalábbis valamelyik fia itt. Érdemes azt megemlíteni egyébként, hogy ebben az időben azért némiképp másképp néztek ki a sütemények, tehát abból indulunk ki, hogy sütőszekrény még nem igazán létezik, ugye? Tehát ez a rengeteg habos szémes sütemény még ebben az időben finoman fogalmazva nem létezhet annyira, mert nem tudja megfelelően hűteni. Uh-huh. És ilyen teasütemények, meg ilyenek mennek helyette inkább. Na most Elek helyébe viszont a fia lép, August József, vagy August E. József, és ő rengeteget tesz azért a 19.-20. század fordulóján, hogy népszerűbbé tegye a cukrászdáját. Ő például az egyik úttörője annak, hogy a teasütemények népszerűek legyenek Magyarországon. Mm-hmm. És termel is, árusít is természetesen, sőt szállítanak más fővárosi üzletekbe is, és ez nagyon-nagyon beválik ez a dolog, hiszen ezeket a teasüteményeket ugye jól bírják a szállítást, és napokig el áll hűtés nélkül. Tehát ugye ez nem a krémes vonal. És ez, hála Istennek, eléggé jól felfuttatta az üzletet, és természetesen beleálltak olyan történetekbe is, mert ugye az újításnak mindig jelentős szerepe van, hogy elkezdtek úgymond idén jellegű dolgokat készíteni, mondjuk karácsonyra, újévre, húsvétra, Mikulásra. Tehát például karácsonyra különféle szaloncukrokat csináltak, akár úgy is egyéni megrendelőnek megfelelő ízben, de csináltak újévre csokoládéból malacokat és szerencsepatkókat, és húsvétkor pedig nagyon népszerű volt a csokoládékrémmel töltött festett tyúktojás. Amiket ugye ma már majdnem, hogy evidenciának tekintünk, de akkoriban az nem feltétlenül így volt. És volt még egy olyan húzás August E. Józsefnek, amivel úgymond legendát csinálta az Augustból, ez pedig az, hogy a fagyi, ami ilyen nyári igénycikknek számított, azt ő jóval hosszabb időszakban használta, tehát hogy lényegben egész évben meg lehetett venni, és nem három vagy négyféle fagylalt volt, mint a legtöbb ilyen cukrászdában, hanem ő ügyelt arra, hogy a 10 legyen a minimum. És ilyen fagylalt kompozíciókat is csinált mindennek tetejébe. Tehát megpróbált olyan módon kitűnni, úgymond a átlagból, hogy extrákat tegyen hozzá a kínálatához. És aztán ennek volt az a következménye, hogy amikor ő átveszi már a üzletet, akkor egyre jobban el lehet azt mondani, hogy az August kezd legendává válni, ráadásul 1896-ban van az ezredéves országos kiállítás, ugyebár. És természetesen itt is részt vesz a cukrászda, elismerő oklevelet kapnak, különféle más okleveleket is kiállítanak neki, és van még egy speciális vonala az ő működésének, hogy ő fiatal korában bármilyen meglepően hangzik, nem cukrász, hanem szobrász akart lenni. Tehát konkrétan 17 évesen készített grafikákat, és torrajzok is maradtak fönn tőle, ami azt mutatják, hogy hát elég ügyesen csinálta a dolgokat, sőt, volt olyan plasztikai alkotása, amit a kunok által elrabolt magyar leány megszabadítását ábrázolt, ugye a Szent László mondát. Tehát volt egy ilyen jellegű tehetsége, ezt viszont érvényesíteni tudta, kérem szépen abban is, hogy hát cukormázból, meg egyébből különféle, úgymond ilyen szobrászati műremekeket készített.
Pont ezt akartam kérdezni, találkozott ez a két tehetség? Akkor ezek szerint
hogy ne találkozott volna. Ez ebben az időben divatos is volt. Tehát ez nem az ő találmánya volt, csak ugye ha egyszer volt már egy ilyen jellegű tehetség, akkor ezt is maximálisan tudta érvényesíteni is, és hát hála Istennek ez is felfuttatta úgymond a üzletpolitikát. És ebben az időben aztán már egyre többen kezdték hál' Istennek látogatni a cukrászdát, tehát ugye izmosodik a magyar polgári réteg, és ami aztán hát úgymond ennek a virágzásnak véget vett, miközben ő maga elindul egy sikeres magánélet felé, mert külföldön is tesz tapasztalatra, Párizsba utazik tapasztalatra, Londonba utazik tapasztalatra, de 1900-ban megnősül, Helvei Vilmát veszi feleségül, egy borkereskedő cég, egyik Jálisféle borkereskedő cég egyik fiúküzletét vezető úriembernek a leányát, és tehát elindul a magánélete is a, mondta, sikeres Budra, és közben megváltozik a budai városkép, ugye ez a kis kertváros jellegű Buda, az a Pestről sokszor leszólt Buda, ez elkezd egyre jobban városiasodni, és ez igaz a Tabára is, aminek viszont egy idő után az lesz a következménye, hogy a cukrászból elkezd tovább költözni. Nevezetesen, ez a változik a városkép, az alatt azt is értendő természetesen, hogy lebontják a kis régi házakat, helyette jönnek újak, és kezd följönni úgymond a Krisztina város, ugye, ami ott csatlakozik a Tabánhoz. És hát azt gondolom most bárkinek, hogy Dérini, akkor szerintem mindenki tudja, hogy melyik cukrászdáról beszélek.
Igen.
Ugye? Na hát egy időben ez az August cukrászda. Egy időben ez az August cukrászda, mert itt is működnek konkrétan. Ugye ahogy közelednek a belvárosnak a hát a budai belvárosnak mondod a centrumához, itt alakítják ki az üzletet, de relatíve természetesen azt kell mondjam sajnos, hogy miközben 1916-tól már a Krisztina körúton működnek, és ez már egy fényűző cukrászda, ez tényleg már egy luxus cukrászdának elmondható, van egy beceneve, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy dicsére szakmán belül budai zserbó. Tehát ezt tekinthetjük bóknak, azt gondolom.
Biztos,
ugye?
Igen, mindenképp.
Így van, és olyan közben a harmadik nemzedék is elkezdi kitanulni a szakmát, August Elemér, aki Lisszabonba, meg Londonba tanulja a szakmát, tehát már egy abszolút nemzetközi vonalon mozog, és akkor jön az a katasztrófa, amit már így érintőleg említettem, az a második világháború. Na most ez gyakorlatilag olyan értelemben tönkreteszi a családot, hogy ahogy említettem, a házat bomba találat éri, Krisztina téren van a házuk, lényegében megsemmisül. Megpróbálják az újrakezdést, 1947-ben újra megnyitják a cukrászdát, és August Elemér lesz az, aki ugye a nemzetközi tapasztalatai alapján már a harmadik generáció jegyében megpróbál átveszi az üzlet irányítását. Igen, ám, de 1951-ben mindent államosítanak, ezt ismerjük a magyar történelemnek ezeket a tragikus vonalait, és a családot kitelepítik Budapestre, méghozzá Takta Szadára. Hát ami azért annyira nincs közel, és túlzás lenne azt mondani, hogy Takta Szada az a hely, ahol egy budapesti cukrász vágyna, de sajnálatos módon ez történik. Na most, ott van Szerencs mellett, tehát eléggé a ország észak-keleti részében. Nem lehet tudni, a kitelepítés pontos okát, már túl azon, hogy polgárok voltak. Ugye fölmerült az a gondolat is, hogy volt, aki a lakásukra vetett szemet, nehéz ez már kitapintani, meg talán nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mi történt velük. Tehát a fennmaradt forrásoknak az emlékezések alapján egy ilyen földes, egy ilyen döngölt padlójú szobán osztozott az akkor 5 fős család, egy 4x4 méteres házban, de a szakmai tudás az opti szakmai tudás. Tehát August Elemér konkrétan itt éjjelente cukrot főzött. Hát valamivel tudott szerencsére foglalkozni, és azt csinálta konkrétan, hogy titokban még esküvői tortákat is csináltott a környékbelieknek. Tehát 1 kiló szaloncukorért kapott 2 kiló kristálycukrot. Ugye a helyi cukrászok is igyekeztek a segítségükre lenni. Majd egy idő után, hála Istennek, jobb körülmények közé kerültek, beköltözhettek a helyi kastély egyik részére, ahol 2-3 szobát használhatott a család. És aztán 1953-ban, ugye a Nagy Imre féle, az első Nagy Imre kormány enyhülése idején vagyunk, visszamehetnek Budapestre, de hát saját cukrászda az nincsen, és a régi lakásnak is csak egy részét kapják vissza a társbérletnek. Ami ugye azért
de fura.
Hát nem ugyanaz, ami korábban volt. De azért lassan, de biztosan elkezdenek visszailleszkedni, már persze a korabeli társadalmi viszonyokhoz képest, és így történik aztán, hogy engedélyt kapnak a mostani fényutcai üzlet úgymond kibérlésére, iparengedélyt működhetnek. Itt ez egy kis helység, és az az igazság ezzel a helységgel, hogy még egy osztozniuk is kell egy fagylaltossal a kezdetén, de 1957-ben megnyílik újra az August cukrászda ezen a helyen, itt a piac mellett. Ez azért nem ugyanaz a színvonal, és nem ugyanaz a szint akkor, mint amit ugye mondjuk az egykori Déri név képviselt, vagy a ma Déri név néven ismert, úgymond budai zserbó, de minden esetre ideköthető az újrakezdés, és lassan, de biztosan innen kezdi aztán a család ismét mondta a tradíciókat feléleszteni, és hát ma már azt mondom, hogy el lehet mondani, hogy csak az ember arra jár, én meg szoktam, ugye, mert a szüleim ott laknak a Baros utcában, tehát elég sűrűn előfordulok azon a vitéken, meg én is ott nőttem föl lényegében. Úgyhogy az August mellett, hogy elmenni, az ember oda kinéz, akkor azt gondolom, hogy aki ott lakik, az tudja, hogy ez egy fogalom. És ma már elég régen történt, hogy ez az újranyitás is úgymond bekövetkezett. De azóta már az 5. generáció vezeti legjobb tudomásom szerint a cukrászdát. Tehát ugye August Elemér után jött August József, aki 1988-tól veszi át, és most már August Olgát is meg kell említeni. Ráadásul ugye már Pesten is van cukrászdájuk. És azért tartom, hogy ez nagyon fontosnak, hogy egy ilyen dolog működhet, mert gondoljunk abba bele, hogy söpörte így a történelem vihar ezen a családon.
Igen.
ugye, az, amikor is mondtam, hogy ez a magyar polgári fejlődés, ez fogalmazom finoman, hogy többször is megzökkent. Ennek megvan a történeti oka, nem akarok most ebbe belemenni. És nem csoda, hogy rengeteg tradicionális cég, rengeteg tradicionális vállalkozás ezt nem élte túl, nem élhette túl. Ennek persze több oka is lehet, hiszen volt olyan, ahol maguk a családtagok is meghaltak, kihalt a család, az államosítás meg minden egyéb, de ez a fajta szívós újrákezdés, azt gondolom, hogy ez az a fajta polgári etosz, ami mintaként szolgálhat ahhoz, hogy hogyan kell, amennyiben mód és lehetőség van rá, valahogy helyt állni, és tovább vinni a dolgokat, és valahogy ezt a tradíciót is tovább működtetni, folytatni generációkon át. Úgyhogy nekem egy darab ilyen polgárság ez az auguszt, és amikor láttam, hogy pont 150 évesek, akkor jutott az eszembe, talán emlékezzem meg erről az öt generációnál.
Nagyon jól tettük.
Történetről. Ha valaki arra jár, jó szíven javaslom, hogy üljön be, mert van még egy nagyon nagy erényük. Jó a sütemény. Ez nem egy utolsó.
Igen, nem mellékes. Csaba, nagyon szépen köszönjük, nagyon jó kis családi történet ez, és örömmel vettük ezt az ötletet, úgyhogy köszönjük
nagyon
még egyszer.
Nagyon szépen köszönöm, és hát egyszer majd az August családról is beszélgethetünk akár, mert az megint egy
következő alkalommal.
Köszönjük, szép napot, jó
munkát. Köszönöm a figyelmet,
szia. Katona Csaba történésszel elevenítettük fel az August családot, 150 éve nyitották első cukrászdájukat. Hoppá, bocsánat. És most viszont megyünk tovább rövid hírekkel, aztán folytatjuk.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Egy Magyarországon évtizedek óta kötelező védőoltás segíthet a koronavírus fertőzötteknek. A betegség ellen nagy valószínűséggel nem véd, de a tüneteket enyhítheti a tuberkulózis ellen kifejlesztett BCG oltás. Több helyen már kísérleteznek vele. Mindezt arra alapozva teszik, hogy a BCG-ről már korábban kiderült, hogy nem csak a TBC ellen hatásos, más betegségeket is sikerülhet vele kivédeni, írja az Index. Ausztráliában már is 4000 orvost, ápolót, más egészségügyi dolgozót immunizálnak a következő hetekben egy randomizált kontrollcsoporttal végzett klinikai vizsgálat során, a tesztet pedig a WHO is támogatja. Közben újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 492-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, és elhunyt egy újabb, több krónikus betegséggel küzdő 59 éves beteg, emellett 34 főről 37-re nőtt a gyógyultak száma. Mintegy 46 ezer esküvőt kell átszervezni a koronavírus miatt. A Bankmonitor szerint az esküvői szolgáltatói piacon megindult a verseny a párokért, az idei évre 138 milliárd forintra becsült piacon. Amikor kihirdették a Kormányinfón a koronavírus júniusi-júliusi tetőzését, azonnal kétségbe esett telefonokat kapott a Ceremónia Mesterszövetség. Tóth Mihály elnök szerint a párok 47%-ban az őszi esküvői időpontokat keresik, 28%-ban döntöttek téli esküvő mellett, és 25%-uk elhalasztja 2021-re a lagzit. Ez utóbbi komoly veszteséget jelenthet a szektornak, hiszen az így átmentett esküvők árbevétele csak egy év múlva jelenik meg. Enyhül a határellenőrzés, szombat hajnaltól a magyar határon belépő gépkocsi vezetőket nem küldik azonnal karanténba. A belépő járművek vezetői az újabb fuvar feladatokat megkezdhetik, természetesen a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett. A határon belépő, árufuvarozásban tevékenykedő magyar hivatásos sofőrök részére egészségügyi ellenőrzés van. COVID-19 fertőzés gyanúja esetén, ha a magyarokat kijelölt karanténba helyezik, a külföldi gépkocsi vezetők pedig nem léphetnek be Magyarországra. Megkapták az amerikai gyógyszerhatóság engedélyét a malária ellenes szerek. Az amerikai élelmiszer és gyógyszerfelügyeleti hatóság engedélyezte a hidroxiklorokin szulfát és a klorokin foszfát nevű szerek alkalmazását az új típusú koronavírus okozta COVID-19 kor kezelésére. Donald Trump amerikai elnök a vasárnap esti sajtókonferenciáján jelentette be, hogy a szert kísérleti jelleggel már 1100 páciensnél alkalmazzák New Yorkban. 20 fős három évvel zárkózott egy luxushotelbe a tájföldi király. Maha Vajiralongkorn egy egész 4 csillagos luxushotelt bérelt ki Németországban, ahová magával vitte a kedvenc háremhölgyeit. A 10. ráma az egyre súlyosbodó koronavírus elől menekült el tájföldről, amit az ott lakók nem igazán értékeltek. Azt nem tudni, hogy feleségét magával vitte, írja a Bild. Az időjárásról ma még zavarhatják gomoly felhők a napsütés, nyugaton, északnyugaton és északon futó záporok, a magasabban fekvő tájakon hózáporok is lehetnek. Továbbra is élénk lesz a szél, délután 6-10 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapesten tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Hungária körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után az Árpád híd felé vezető oldalon, de az egyes villamos már a teljes vonalon közlekedik. A Krisztina körúton a Roham utca után a déli pályaudvar felé vezető oldalon sávlezárásra számítsanak, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom a villamos sínen haladhat. A BKK járatok a tanítási szünetek idején érvényes menetrend szerint közlekednek. A Király utcában a Rózsa utcánál útszűkületen kell áthajtani burkolatjavítás miatt. Pongrácz Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. És pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
És Deák Dávid üzletkötő a telefonunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Szerusztok, jó reggelt, üdvözlem a hallgatókat!
Próbáltuk kitalálni.
Meglódult a Budapest.
Meglódult, te láttad?
Meglódult a budapesti értékelő, van 4,5%-os pluszban vagyunk jelenleg. 33.415 ponton van a Bux Index. 2 milliárd forintot meghaladó forgalom. Valóban nagyon jó most a hangulat, igazából próbálják elfelejteni itt az elmúlt idők negatív hangulatát. Most minden nagyobb papírunk emelkedik. A legnagyobb nyertese a Richter, most 6% fölötti pluszban, már 6170 forinton áll, de 4%-ot emelkedik a MOL is, az OTP is. 1960 forinton, az előbbi még 9770 forint volt az utolsó kötés az OTP-ben, és a Magyar Telekom is 3%-ot emelkedett, 362 forinton áll jelenleg.
Na, annak akkor már zsinórban két jó napja volt, ugye tegnap is ő volt a legmenőbb.
Akkor... Már karcoljuk az 5%-ot, én azt nézem, mert amikor megindult a kereskedés, én 4%-nál láttam rögtön a csúcsot, aztán kicsit elkezdett visszaesni, akkor megijedtem, hogy eltűnik a lendület, de aztán most megint megindult fölfele.
Így van, most megint indul, hát mióta beszélgetünk, azóta is emelkedett egy 0,3%-ot a Bux Index, és igazából a forgalom is megy felfele, már 2,1 milliárdot is meghaladja, 4,8%-a plusz most a Budapest érti tőzsdén.
Aha, akkor az lehet, hogy jobb lesz, mint a tegnap, mert tegnap egy ilyen átlagot hoztunk azzal a 9 milliárdot közelítő forgalommal, lehet, hogy ma egy erősebb nap elé nézünk. Mit csinál Európa? Mennyiben illeszkedik ez a trend az európaihoz?
A trendbe illeszkedik, de azért a budapesti értéktős erősen felül teljesíti most az összes nagyobb európai indexet. A DAX az 2% fölötti pluszban, a párizsi CAC-on most jelenleg 1,3% pluszban, de a régióban sem látunk nagyon 3%-nál nagyobb növekedéseket, úgyhogy most mi vagyunk a nap nagy nyertesei.
Na, nem tudom, hogy a forint is be tud-e ehhez csatlakozni, mert reggel még elég gyászos volt a hangulat.
Nem javult sokat a hangulat, igazából még mindig 359 forint körül mozog az euroforint árjegyzése, és 326 forintot kell fizetni, sőt, most már egy picit többet is egy dollárért a bankközi devizapiacon. A forinton nem érződik most a jó hangulat, nem látunk nagy megnyugvást a forint piacon sajnos.
Jó, hát akkor meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Nem tudom, hogy várunk-e valami olyasmi hírt, információt, mond-e bárki bármit?
Nem, a mai napon fontosabb bejelentést nem várunk, ami így a hazai piacot vagy a forint piacot nagyon befolyásolni tudná. Egyenlőre reménykedünk abban, hogy a jó hangulat kitart majd az amerikai nyitáskor is.
Hát ha nem szól senki semmit, akkor talán.
Úgyhogy.
Oké. Köszönjük a beszámolódat, jó munkát,
köszönöm
szép napot.
Jó munkát, szép napot, sziasztok.
Szervusz. Na hát kérem szépen, végre egy sikeresnek induló tőzsdei nap, meglátjuk, mi lesz a vége. Deák Dávid avatott be minket a részletekbe, üzletkötő. Megyünk tovább, és a következő zene után pedig kult mogul rovatunkba egy izgalmas virtuális kiállításról fogunk beszámolni. Már kétszer eltévedtem, viszont egyszer megtaláltam Kántor Endre portréját. Feladvány, hogy
a... Micsoda? Hol? Milyen portrét találtál meg róla?
Képzeld el, ott lógsz a falon, a műcsarnokban.
Melyik részén a virtuális sétának?
Hát találd meg, én arra gondoltam, hogy ezt majd bedobjuk a hallgatóknak, hogy ott bóklásszanak. Mindjárt mondom...
Valami segítséget, mert brutál sok mindent lehet megnézni.
Mondom a segítséget először, és azt, hogy hogy lehet bejutni a kiállítás. Ez a műcsarnok.hu per műcsarnok per virtuális séták. Tessék bemenni és elindulni. És az a kérdés, milyen színű laptop van Kántor Endre ölében?
Na,
erről fogunk beszélgetni Szurcsik Józseffel, aki festőművész, képzőművész és egyben a tárlat kurátora.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
Comme ça, et d'un coup t'arracher les yeux. Si tu ne me regardais pas avec la joie d'être amoureux, je pourrais tourner sur la tête, devenir folle en quelques heures. Si jamais tu prenais l'envie de ne plus croire en mon bonheur, ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur. Je peux crier pendant des heures si tu ne reviens pas tout de suite. Ou bien filer un sang à l'heure pour aller te chercher des frites. Il suffit que tu claques des doigts pour que j'apparaisse dans ton salon. Mais si jamais tu n'ouvres pas la porte, promis, je la défonce. Ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur.
me fait mal. Ça me brûle à l'intérieur. C'est pas normal. Non, 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 non. J'entends plus mon cœur. Cœur, cœur. C'est des histoires pour faire pleurer les filles. Je n'ose y croire. Je ne suis plus une gamine.
A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovata következik.
Amiről most beszélgetünk majd, az egy 6 éves történet, ez idő alatt a Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére a műcsarnokban folyamatosan szakmai és közönség, nagy szakmai és közönség érdeklődés mellett műfajonkinti elosztásban megvalósultak egyes művészeti ágak friss teljesítményén bemutató úgynevezett szalonok. 2020-ban újraképző művészeti szalon következik, de hát a jelen helyzetre tekintettel ez fizikailag nem látogatható, viszont virtuálisan igen, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Szócsik József festőművész, képzőművésszel, a tárlat kurátorával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok én is!
Na hát egy picit beszélgessünk erről, ezekről a szalonokról egyáltalán, hogy hogy kell ezeket elképzelni, és különös tekintettel a mostanira ez a szabadjáték nevet viselő második képzőművészeti nemzeti szalon kiállításról. Kik alkotnak itt, vagy kik állítanak ki, mit lehet megnézni, és hogyan, milyen formában lehet eljutni a kiállításra?
Nos, a szalon kiállítások általában, hogy egy picit a múltba tekintenénk vissza, tulajdonképpen arról szólnak, hogy egy szabad beadású, gyakorlatilag mindenki számára, minden művész számára szinte automatikusan elérhető felületen bemutatja azt, amit az adott időszakban készített. Most a jelenlegi szalonkiállítások sorozata egy picit máshogy alakult, hát ennek több oka is van, mert mondjuk Magyarországon több ezer művész dolgozik ma, és nagyon nehéz lenne egy olyan környezetben, mint a műcsarnok, tulajdonképpen a több ezer művész munkáját egyidejileg bemutatni. Na most ugye szalonkiállításról beszélünk, de kurátori szalonkiállítás. Jelen esetben én, mint képzőművész, egyben kurátor is vagyok. Egy sajátos válogatásban igyekeztem megmutatni a mai kor termését, hogy úgy mondjam. A szalon egy merítés tulajdonképpen a mai magyar képzőművészet gazdag anyagából. Ez egy, ha úgy nézzük, akkor ez egy szelet a tortából. Egy ilyen nagy tárlaton is csak egy szeletet lehetséges feltállalni, ugyan, de ez mégis jellemző ízelítőt adhat, és megmutathatja nekünk a nagy egész összetettségét. Az elmúlt 5 évben készült művekből válogattam tulajdonképpen 198 művész, 256 alkotását mutatjuk most be ezen a kiállításon.
Hát én még csak beléptem, és kétszer eltévedtem már, de az a pár kép és installáció szobor, amit láttam, az nagyon izgalmasnak tűnik. Pont Endre kollégámnak mondtam, hogy felismerni vértem ott az egyik.
Akik
látnak minket, majd bemutatjuk azt a képet, zseniális színekkel dolgozott a művész, és erősen hasonlít kollégánkra egy laptoppal az ölében.
Köszönöm szépen. Én azt szeretném mondani, hogy én most belépek ide virtuálisan, és akkor meg tudják nézni azok, akik Facebookon streamelnek, vagy akiknek Facebookon streamelünk, és látják, vagy pedig a Jazzy TV-n, hogy miről is szól ez az egész, miközben beszélgettek, jó?
Aha, jó, oké, nagyon jó, akkor nézzük meg. Tehát hány alkotás van össze, vagy hány alkotás látható össze, semmit említett?
Ugye 198 művésznek a munkáit gyűjtöttük be, és összesen 256 műalkotás került a kiállítás termeibe, a műcsarnokba.
Aha, igen, most lehet látni annak, aki lát minket, képek, szobrok, fotók, különböző technikával készített festmények, mindenféle installációk. Vannak köztük videóművek, ezeket hogy lehet megnézni itt a virtuális térben? Egyszerűnek tűnik, gondolom rá lehet kattintani valahogy, vagy...
Most még nem. Ezt
most még nem.
Folyamatosan fejlesztjük, és gyakorlatilag igyekszünk minden művet elérhetővé tenni, amennyire csak lehet. Hát ugye erre az extrém helyzetre nem készültünk föl, mikor elkezdtük ezt a kiállítást szervezni és építeni, tehát nem tudtuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok, tehát ez számunkra egy új kihívást jelentett, legalábbis az én számomra mindenképpen. Úgyhogy a kiállítást megnyitóját is gyakorlatilag a virtuális térben tudtuk megejteni. Szépen megcsináltuk, az utolsó szögig minden a helyére került, és minden mű a falakon van. Hát egy nagyon különleges élmény, ha így nézzük, hogy létezik egy kiállítás, ami megnyílt, ám zárt ajtók mögött. Tehát ennek valamilyen fontos üzenete is lehet tulajdonképpen a mai korra nézve.
Igen, én megmondom össze, de szkeptikus voltam. Én most néztem bele a felkészüléskor, nem találtam ezt a linket, és nem kattintottam rá, csak így olvasgattam a kiállításról, és azon gondolkodtam, hogy mennyiben más ez, mint ezeket a műveket mondjuk így megkeresem a neten, és megnézem. De összességében valóban visszaad egy kiállítás hangulatot, hiszen ezeknek az elrendezése is üzen valamit, ugye, hogy melyik kép kerül, melyik mellé, milyen installáció, milyen szobor található még az adott kiállított térbe, és ezt tökre vissza lehet kapni.
Hát örülök neki, hogy ezt mondja, mert ez volt a cél igazából. Mi egy teljesen korrekt, rendes kiállítást hoztunk, és ez idézőjelben mondom, természetesen rendes a kiállítás. Uh-huh. Tehát mi mindent beletettünk azért, hogy ez a kiállítás létrejön. Szegő György, a műcsarnok igazgatója, nagyon jól vezette tulajdonképpen ezt a projektet olyan értelemben, hogy nem hagyott minket békén. Gyakorlatilag rávett mindenkit arra, hogy ennek mi hamarabb el kell készülnie, hiszen ez egy óriási érték tulajdonképpen. És amennyiben, és nagyon bízunk benne, hogy így lesz, hogy egyszer csak megnyílnak a kapuk, és akkor a közönség az első perctől kezdve már is egy kész kiállítást járhat körül.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mi a terv, hogy ez most tényleg erre készült, és ebben gondolkodunk, vagy reménykedünk, és esetleg meg lehet majd nézni élőben, de akkor ezek szerint ez utóbbi.
Igen, nagyon reménykedünk benne, tehát ahogy említettem, tényleg minden a helyén van, és nagyon bízunk abban, hogy úgy alakul a járványügyi helyzet és az egészség állapota ennek az egész országnak és az egész Európának, egész világnak, hogy majd mindenki eljön szépen Budapestre és megnézi ezt a kiállítást élőben is. Tulajdonképpen ez egy nagyon különleges dolog a maga helyzetével együtt, hát nem hiszem, hogy volt ilyen valaha a műcsarnok életében, de egyáltalán a mi életünkben is, hogy ilyen helyzetbe kerültünk. Tényleg igaz az, hogy hát ennek a képzőművészeti ágaknak nem igazán, tehát nem ez az élőhelye, nem a virtuális tér az élőhelye, tehát ezeket valóban élőben kell megnézni. Úgyhogy az ilyen szalonjellegű kiállítások ráadásul ugye ilyen átfogó kiállítások, és ez mindig aktuális tud lenni, és annak is kell lennie szerintem, hiszen a képzőművészetet szerető közönség, de hát a szakmabeliek is egy helyen, egy időben találkozhatnak nagyon sokféle és változatos művészettel. Úgyhogy valami betekintést nyilván nyújt ez a digitális lehetőség a kiállításra, hála Istennek, és ezt mi ki is használjuk, de hát az igazi megnyilatkozása azért a személyes látogatáson keresztül lehetséges ennek.
Világos. Hát mi optimisták vagyunk, és bízunk benne, hogy élőben is megtekinthető, de így a virtuális kiállítás is szerintem elég sikeres, úgyhogy köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről. Jó hát munkát és szép
szépen.
Napot!
Nagyon szépen köszönjük. Még egyszer elmondom, hogy hol lehet belépni akkor is, műcsarnok.hu/virtuális/séták.php, ez a full URL, és hát nem csak a szabadjáték megtekinthető, hanem nagyon sok minden más is, úgyhogy teljesen el lehet veszni itt a műcsarnokban virtuálisan.
Igen, Szurcsik József festőművész, képzőművésszel beszélgettünk a tárlat kurátorával, és van, aki megtalálta, persze lehet, hogy csak puskázott, és itt látta, ugye? Igen. Itt lehet látni, ugye? Ugye? Micsoda felfedezés, teljesen jó. Én nagyon tetszik a kép, tök jó a színvilága, meg a kompozíció, meg minden, középen a kis pink laptoppal.
Át kell alakítani az otthoni munkállomásomat, hogy jobban hasonlítsam erre.
Igen. Na jó, hát köszönjük szépen. Várjál csak, azt csináljuk, hogy ezt.
Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
És akkor most jön az, hogy elköszönünk, mert hogy lejárt a műsoridőnk. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, elballagunk. Holnap hogy lesz ez Ács kollégával, ugye? És megint én jövök, és ő marad?
Hát valahogy így. Úgy van, igen. Ugye? Nem, a Gábor lesz bent szerintem, vagy várjál csak, mindjárt megmondom.
Na,
nem,
te lesz bent a
stúdióban, Ács kollega lesz.
Igen, aztán majd én pénteken otthon. Jó.
Így van.
Hát pontosan. Igen, ez így megy, most a kicsit cizelláltabb a beosztás is, de millás reggeli mindig lesz, így holnap is fél héttől, most viszont hírek László B. Katitól, aztán jó sok zene. Hát Endre, neked szép napot, köszi az együttműködést, és természetesen a hallgatóknak is minden jót. Sziasztok.
Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.